Íme az Isten az én szabadítóm. Bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 301. dicséretünk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Új világosság jelenik. Foglaljuk el a helyünket, és a 304. dicséretünket énekeljük, annak az első 6 versét, kapuk, emelkedjetek. Behozzá teljes szívből dalamára énekeljük lendületesen. a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Ézsaiás könyve 12. részében.
Istent magasztaló ének. Azon a napon ezt mondod majd. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod és megvigasztaltál. Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt mondjátok majd. Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjong Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, és annak befogadását, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy a te nevedet dicsőíthetjük énekben, imádságban, beszédben, életben, olyan sokféle módon, de mégis tudjuk azt, hogy ennek akkor van értelme, ez akkor élet igazán, és akkor bizonyságtétel igazán, ha felfakadnak a források, ha kiszáradt kutak megtelnek, ha te szent lelked kiárad. Bizony sokszor ilyen kiszáradt kút vagyunk, így ünnepek előtt, és aztán végigfutva, megfáradva azok is maradunk. Ne így legyen most az idén, hanem fakadjon fel a forrás, de szent lelked munkája vegye kézbe a mi szívünket, értelmünket, nyissa meg, be tudjuk fogadni a nagy evangéliumot, testetöltés csodáját, annak minden titkát, és ezzel az evangéliummal a szívünkbe megerősödve mehessünk tovább. Kérünk téged, hogy legyen ez az ünnep találkozás, ahogyan találkoztak a pásztorok, a bölcsek, úgy találkozhassunk mi is a gyermekkel, és a gyermekben a te kegyelmeddel, amelyik mindig olyan gyermeki szeretettel simogatja meg a lelkünket, és ugyanakkor annyi mindent elrendez a mi felnőtt életünkben. Kérünk téged most is ezért, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyerekeket, gyertek csak. Csak gyertek arra is, jobbra-balra. Na, kapitány urak. Na, szigyamilyen már jó. Más kezét fogjátok meg ügyesen. Úgy, jó. Ó, hát ott még van egy egész sereg.
De ott is
vannak. Na, igen, ott is vannak, és nem jönnek. Hát nem mindenki mer még kijönni ilyenkor, tudod? Na kérem szépen, akkor ezt is köszönünk egy rendeset. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Hát tegnap éppen azon gondolkodtam, hogy ilyen nyírkos is volt, hideg is volt, hogy ilyen jó volt nyáron, amikor a tengerparton voltam. Aztán tovább gondolkodtam, ezért nem is volt olyan jó, mert először is hideg volt, esett az eső, és még az se volt, amit nagyon szerettem volna, hogy majd a víz alatt búvárkodva mindenféle csodálatos lényeket, meg csigákat, meg kagylókat összeszedek. Hát egy árva, egy kis műtyürkek is kagylócskák voltak, és egy darab meduzát találtunk, az is döglött volt, és büdös, és nagyon unszimpatikus, azért még nem kell Olaszországba menni, igaz? Itthon is találunk ilyet, de nem ez a lényeg, hanem, hát mondom, azért nem jövök haza már csiga nélkül, hoztam egy ilyen kicsi csigát, ennél nem is voltak ekkorák se. Az ilyen kis csiga, na de ennek mi volt a... Ez egy csiga. Hát, én maradok annak csiga, jó? Na jó van, ezt majd eldöntjük ezt a vitát, meglátjuk ki az erősebb. De az a helyzet, hogy viszont nagyon bánatos voltam, mert mondom, hogy olyan csigát akartam hozni, amelyik búg is. Azt tudod, hogy a tengeri csigát oda teszed a fülekhez is búg. Hát mondom, hogy turkálok a kis kagylók közt, mondom, oda teszem a fülemhez ezt a kicsit. És mit csinált? Búgott. De nagyon halkan, de búgott. Tehát ilyen kicsike, ez is búg. Hát mondom, akkor nem hiába voltam a tengerparton, mégiscsak tudtam hozni egy csigát, és aztán így elgondolkodtam ezen is, hogy vannak ilyen szép nagy csigák, hát nem sikerült, vannak ilyen picik, ez is búg, hogy tulajdonképpen ez ugyanazt tudja, mint a nagy. Ugye? Mert azt mondják a népi mesébe, hogy a csigának, a tengeri csigának a búgás az a tenger zúgása. És ha belehallgatsz, akkor olyan, mintha ott lennél a tenger. Hát nem ilyen kicsike is, nyomorult is, de mégiscsak dubunk. Úgyhogy nagyon megörültem neki. Aztán gondolkodtam ezen, hogy hát lehet még, amint húg valamit. És kivettem egy kis üvegpoharat a vitrínből, oda tettem a fülemhez. Mit csinált?
Búgott.
Az is. Hát mondom, ez akkor ez fizika. Na de ez most majdnem a költészetnél, ugye? Tehát, hogy búga nekem ez a kis csiga is itt, vagy kagyló. Megengedjük, igen. És arra gondoltam, hogy hát vannak kicsik, meg nagy csigák, meg kis kagylók, meg nagy kagylók, de hát ugyanaz a hang van bennük, ugye a tengernek a hangja, igaz, Zsoltikán? És hogy elgondoltam, hogy a karácsonykor ott lesznek a gyerekek a karácsonykor alatt, ott lesznek a felnőttek, csak hogy a felnőtteknek van egy ilyen szokásuk, hogy elkezdenek gügyögni karácsonykor, hogy de amikor ugyanazt a hangot búgja a kis csiga, mint a nagy, akkor minek? Nem kell gügyögni, el kell mondani a gyerekeknek az evangéliumot. Mi az evangélium?
Templom.
Templom, az is jó, de mi az evangélium karácsonykor? Most szeretném, akkor meggyújtom a gyertyákat, három gyertyát, ugye, mert advent van, és csak a gyerekek, te akarod meggyújtani? De gyere ide! Mert most nem mehetsz még se. Tehát csak a gyerekek mondjanak nekem karácsonyi igét. Hát, ha összerakjuk a karácsonyi evangéliumot, ami elhangzott karácsonykor. Mit is mondtak az angyalok? Halljon! Na, mit mondtak az angyalok?
Az ünnepeljetek emberek, megszületett a kis Jézus, akire váratok.
Jó, tehát egyszer itt van ünnepélyet. Nagyon jó. Aztán született
kis Jézus.
A kis Jézusnak
a gyerekkel
a megváltó. Kettő, de már csak egy kell. És akkor megjelenik az angyali sereg, a mennyben sokan vannak és énekelnek. Mit énekelnek? Mi kezdődik, hogy dicsőség, a magasságos lényegzet. Tehát, mi a karácsonyi hangért? Ne féljetek, születettéktek magtató, dicsőség a Istennek. Ugye? Na, hát ezt tudja ez a kicsit. Kiga is. Most mondta. Vagy bocska, most mondta. Jó? Igen, örülök neki. És nem felejtitek el, hogy az evangélium karácsonykor azt, hogy született néktek van megtartó. És ezért dicsőítjük karácsonykor az Istent. Jó? Ez a legfontosabb. Na, akkor köszönünk egymásnak, áldás békesség!
Áldás békesség!
békesség.
Jól van, köszönöm szépen, menjetek. Mi pedig a 157. énekünket keressük ki. 157-est. Ez két sor, könyörülj rajtam, Úristen, és hallgass meg a mi imádságunkat. Ezt kétszer egymás után énekeljük el, majd kérem a kántor urat, hogy mindjárt másodszor is, hogy aki nem tudná, az egyből meg is tudja tanulni. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra. Lukács evangélium a 18. részében, az első 8 versben ekképpen. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozni kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de aztán azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Aztán így szólt az Úr, halljátok, mint mond a hamis bíró, vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amikor ezt a példázatot olvassuk, de felvetődik bennünk, hogy milyen ige ez, és hát miért éppen adventkor olvassuk? Hát a végén ez egyértelmű, ugye Jézus így fejezi be a mondani valóját, hogy de amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Úgy kell érteni, azt a hitet tudnélik, amit ez a bizonyos özvegy asszony mutatott fel. Esetleg gondolatban össze is rakhatunk a Lukácsnak néhány különös helyét, ugye, hogyha valaki a kalauz szerint követi ezeket az eseményeket, ugye a 11. részben is találkozunk egy ilyen érdekes helyen, ahol a kérésről, az imádságról van szintén szó, ott egy kelletlen barátról van szó, aki az éjfélkor bemennek, fölzörgetik, és hát ugye azt mondja, hogy hát, na, mindegy, úgysem megy el, muszáj kimennem. Ugye a 16. részben a hamis sáfárról olvasunk, az is egy ilyen furcsa kép itt, meg a hamis bíróról. Ugye kell-e ez nekünk, kellenek ilyen igék, nem botránkoztatóak-e? Úgy látszik, hogy Jézusnak kellett, és szívesen alkalmazta őket. Tehát baj lenne, ha úgy jutnánk túl ezeken, hogy azt mondanánk, hogy ez valami furcsa érzés van, hogy hogyan is kell olvasni ezeket a példázatokat. Ez csak bevezetésképpen gyorsan tisztába tesszük, akkor értjük, ha látjuk, hogy hogyan alkalmazza Jézus ezeket a képeket, példázatokat, a hamis bíró például. Ez az a módszer, egy írás, magyarázati módszer, mikor a kisebbről megy át, vagy utal a nagyobbra. Hát ha a barát kénytelen, kelletlen, fel kell éjszaka, és kenyeret ad a kérőnek, mennyivel inkább áld néktek az Isten, aki szerető atyátok, mondja Jézus. Itt azt mondja, nem sokkal utána, ott még a 11. részben, ti gonosz létetekre tudtok a gyermekeiteknek jó ajándékot adni, de mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Hát is kell látni a hamis bíró példázatát is, hogyha a hamis bírót rábírja ez a kiszolgáltatott asszony, hogy szolgáltasson neki igazságot, mennyivel inkább teszi ezt az igaz bíró az ő választottaival. Tehát ez jelenti azt, hogy a kisebbről, sőt szinte egy a negatívról, ugye a nagyobbra utalva mondja Jézus azt, hogy milyen is az Isten. Világos dolog tehát, hogy az Isten nem azonosítjuk sem az éjszakai baráttal, sem a hamis bíróval, hanem látjuk ezt a kontrasztját, ugye kiemelve, aláhúzva, hogy milyen is az az Isten, akihez oda lehet fordulni, kérni lehet tőle. Így cselekszik az övéivel, azokkal, akik hittel és kitartással fordulnak hozzá. Tehát Jézus parancsa ez, hogy mindenkor imádkozni kell, Krisztus visszajöveteléig, ugye a keresztény életforma az imádságos életforma, és ugye a hívő ember imádságának vannak bizonyos kérések a középpontjában. Ezt a úri imádságban tanítja meg Jézus, ugye, amikor jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, azaz te uralmad jusson teljességre, és Jézus megparancsolja, hogy ezért könyörögjetek, zörgessetek, kérjetek, és ne fáradjatok meg. Ez az igazi adventi várakozás és reménység, az ő uralmának kiteljesedése, végső győzelme az ember bűnének, nyomorúságának, sötétsége felett. Ezért mondta éppen egy Ravasz László prédikáció, hogy a parúziát, tehát Krisztus visszajövetelét csak imádkozva lehet várni. Azt nem tesszük, ahol mi nem várjuk őt igazán. Az imádságban vesszük fel a harcot a világ igazságtalanságaival és bűneivel szemben. És azt mondja Jézus, hogy nem fáradhattok el az imádságban. Nagyon érdekes, hogy a Márk evangéliumában, amikor beszél az utolsó idők megpróbáltatásairól, akkor azt mondja a tanítványoknak, hogy vigyázzatok, legyetek éberek. Az egyház ébersége, virrasztás, az nem az aktivitás, hogy lám mennyi mindent csinál, mert kell sok mindent csinálni, hál' Istennek most is csinálunk ezt, azt, így karácsonytájt, igyekszünk az embereknek segíteni, ahol lehet, és mindenféle szolgálatokat is vállalunk, de mégsem ez az éberség, hanem az imádság jelzi azt, hogy ébren vagyunk. Tehát nem az az ébren levő egyház, ami mindent felvállal, meg közéleti szerepléseket, meg hasonlókat, hanem az az ébren levő egyház, amelyik imádkozik. És ez nagyon fontos, a szívünkre helyezi Jézus, hogy a Lukácsban mondja éppen, hogy legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokban, amik történni fognak, ott megint a végső időkről beszél Jézus, vagyis Krisztus visszajövetele, Isten uralmának teljessége és a kitartó imádság között szoros kapcsolat van. Jézus azt parancsolja az övéinek, hogy ne fáradjanak bele az imádkozásba. Ez nem egyszerű kérés, hogy hát gyerekek, imádkozzatok, hanem parancs, ne hagyd abba. De nézzük most így a példázatnak egy kicsit a fényében. Mózes 5. könyvében találunk ilyen törvényt, hogy amikor bemennek a honfoglaláskor, hogy állíts bírákat és előjárókat minden lakóhelyeden, melyek és milyenek legyenek ezek a bírák, felsorolja, ítéljék a népet igaz ítélettel, ne fordítsd el, vagy ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és főleg ne fogadj el vesztegetést, a tiszta igazságot kövess. De mit mond a példázatbeli bíró, hogy nyert, mindennek az ellenkezője, Isten nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Sőt, még ez egy büszkélkedik is tulajdonképpen. Azért azt látni kell, ugye nem mondhatja, hogy ilyenek ezek a bírók, hanem ugye ez Jézus idejében is a kivétel volt. Tehát Jézus ezzel is ugye, aláhúzza, mint egy, hogy az asszony kitartása még az ilyen cinikus, mondjuk így, hogy kiégett bírót is át tudja hangolni. Tehát ott van ez a bizonyos kiégett bíró, és vele szemben tulajdonképpen egy teljesen kiszolgáltatott asszony, az özvegység. Ezt jelentette, nyilván kiforgatják, napi történet, aki mögött nem állt ott a család, mert egyedül maradt, rögtön kiforgatták a vagyonából, és tulajdonképpen az éhenhalás fenyegette. És azt mondja, ez a bíró, aki egyébként nem volt hajlandó segíteni, nyilván lepénzelik, és így tovább, végül is feladja az álláspontját. Nagyon érdekes, kis finomságok vannak ott, ugye, azt mondja az egyetlen ok, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül, és ez a zaklatás kifejezés, ez nagyon érdekes az eredeti szövegben, mert olyasmit jelent, hogy arcul üt, de még pontosan fordítom ezt, hogy a szemem alá. Tehát oda üt egy jó nagy kéket. Tehát egy ilyen fúriának van ezzel, mint egy leírva, már a bíró elbeszélésében, ilyen ez a nő. Tehát jobb, akkor inkább a békesség, aztán ne legyen botrány, mert úgyse lesz vége soha. Tehát erre igazságtalan bírót állítja szembe Jézus az igazságos Istennel. És azt mondja, hogy van az igaz Isten nem tesz ennél mérhetetlenül többet azoknak, akik kérik, vagy akik szüntelenül kiáltoznak éjjel és nappal. Igazságot szolgáltat választottainak, akik kiáltanak hozzá is. Utána fölteszi ezt a kérdést, és változtatja őket. Itt is van egy kis szövegbeli probléma, tulajdonképpen egy állítás. Igen, várakoztatja. Mit is jelent ez? Mert hosszan tűrő az Isten. És azt gondolom, hogy igen, ez a helyes, mondhatjuk, hogy gyakran várakoztat. De nem törődömségből, hanem éppen a hosszan tűrés okán. És itt nagyon-nagyon fontos, hogy Jézus ennek ellenére nem véletlenül bíztat a kitartó imádkozásra, igen, hogy be kell azt vallani, hogy bizony van ilyen magára hagyottság érzés, ilyen özvegy érzés nem egyszer az emberben. Ugye az egyház, mint Krisztus mennyasszonyának úgy érzi, hogy nem mennyasszony vagyok én, hanem özvegy vagyok. Belekerül valami nehéz helyzetbe, de belekerül az egyéni is, és ugye hiába ostromlom az eget, be van zárva. Igen, ilyenkor ez az özvegység, tapasztalás ott van, nagyon érdekes és nagyon megkapó. Például a 77. Zsoltárban van egy ilyen élmény, amikor azt mondja, hogy csak sóhajtozom róla, Istenről elmélkedem, és elcsügged a lelkem, szemeimet nyitva tartó, szótlanul hánykolódom, ugye, szóval gondolkodom a régi napokon, és azt mondja, vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata, végleg elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete, elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag. Ugye az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulat. Aztán a Zsoltár folytatódik tovább, hogy emlékezz az Úr tetteire, visszaemlékezik nagy csodáira, és aztán megvigasztalódik, és reménysége lesz. De ugye ez, amit mondottam, hogy ez az özvegységnek a megélése, hogy vajon elfogyott-e, miért zárt be az ég, az imádság pontosan arra tanít meg, hogy ez nem így van. Egyrészt hosszan tűrő az Isten, másrészt ott van a tanítványok kitartása, amelyre Jézus biztatja őket, és amely igazán tűzben megpróbált aranyát lesz, és teszi az embert, és azt is megértik, hogy minden a maga helyén és a maga idejében elvégez az Úr. Azt is meg kell tanulnia a tanítványnak, az imádkozó tanítványnak, hogy a még meg nem hallgatott kérés, az nem már megtagadott kérés, tehát nem szójáték, tehát a még meg nem hallgatott kérés, az nem már megtagadott. Az még úgy élem meg, hogy nincs meghallgatva, nem tudhatom. A maga idejében az Úr megteszi, ami szükséges. Tehát a kitartó imádságban megőrzött hit az, amit Krisztus keres az övéiben. Azt gondolom, hogy ebben nagy hiátusa van, ami egyházi és gyülekezeti gyakorlatunknak, és jó, ha meghalljuk az igét, Jézus felszólítását, hogy mindenkor imádkozni kell, és nem szabad belefáradni. Ugye nem csak felszólít az imádságra, mindjárt mondja a veszélyt is, hogy nem szabad belefáradni. De a kitartó imádság nem csak megőrzi a hitet, hanem építi is. Sokkal inkább rábízza magát az Istenre, különösen nehéz helyzetekben kitartó imádkozni, és átélni a várakozás nehéz idejében, hogy igenis hamarosan igazságot szolgáltat. Isten országáért, uralmáért könyörögnek mindenek előtt az övéi éjjel és nappal. Miért is, hogy legyen meg a te akaratod. De nagyon szép és kedves imádságom a ENSZ főtitkárnak, akit annak idején lelőttek, Hamarsjöldnek, aki azt mondja, hogy a te akaratod legyen meg, és ne az enyém. De ez az egyszerű mondatban. Micsoda mély tapasztalata van annak, amiről Jézus beszél. Mert arról van, hogy legyen meg az én akaratom. Hogy ne is, ő is pecsételje meg, de te akaratod legyen meg, és ne az enyém. Ez csak imádságban lehet megtanulni. Mikor kitartóan, és lassan-lassan érik bennem az, hogy itt valami másról szó van, nem az én imádságom, vagy nem az én akaratomról, hanem hogy az Isten akarata legyen meg, mert ő meghallgatja az övéit, akik az ő akaratát kérnek. Valaki felüti ugye a református kegyességnek az egyik alap könyvét, szikszai imádságos könyvét, lehet a könyvterjesztésben egyébként kapni, és ezt olvashatja az első mondatban. Az imádkozás legelső tiszted, keresztény ember, mivel anélkül egyéb tiszteidben illendőképpen el nem járhatsz. Tehát ugye régies szöveg, de nagyon szép és veretes és világos szöveg, az első tisztet keresztény ember imádság. Aztán 70 fejezetben és alfejezetekben, ugye mindig így kezdni, hogy a keresztény embernek imádkozni kell, és elmondja azokat a testi, lelki szükségleteket, élethelyzeteket, jót és rosszat, és a világban levő létének a helyzeteit. A keresztény embernek imádkozni kell, akár jó, akár rossz dolgok történnek az életében, mert ugye ezek a tisztségek, vagy tisztek azok, amelyekben meg kell állni, méltónak kell bizonyulni. Nagyon nagy szeretettel ajánlom, hogy vannak új kiadás is, ugye érdemes az öreg szikszait megvenni, és olvasni ezeket az imádságokat. Nincs olyan élethelyzet, amiben ne lenne egy tanítás, és aztán egy szép és nagyon mély imádság. Megtanít bennünket erre. Ugye szeretnénk a 2013-as évet a növekedés évének nevezni, el is neveztük már, de azt gondolom, hogy enélkül, a kitartó imádkozás nélkül nem lesz igazi növekedés, ezért egyben ugye az imádkozás évének is kell lenni, különben csak várakozunk. Hova tovább, folyton is csak várakozunk valamire, ugye átmenetivé vált az élet, nagyon sok mindenben, ugye imádsággal, kitartó, igazi kiáltással, valódi várakozássá lesz a hívő közösség élete. Ezenbe jutott, ugye mostanában felújítottak egy régi darabot, a 60-as években nagy szenzáció volt, ez volt a címe, hogy Godóra várva. Ez egy izgalmas darab, az üres várakozás, amit várunk, várunk, aztán nem tudjuk, hogy mire várunk, megdöbbentő darabja ez, vagy akár a költő mondja, és ez ugyancsak ide rímel, hogy valami nincs ehol, várakozunk valamire, de fogalmuk nincs, hogy mire. Az imádkozó ember várakozás, ez az űr, ez megtelik tartalommal, céllal, mert nem valamire várunk, ugye, hanem ez az advent titka, hogy valakire várunk. Amikor azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, akkor nem azt mondjuk, hogy legyen olcsóbb a kifli, hanem azt mondjuk, hogy te legyél itt, tapasztaljuk meg a közelségedet, a jelenlétedet, és a te jelenlétedben élünk, mert az az Isten országa. Tehát megterik az üres lét valakivel, és egyszer csak értelmet kapnak a dolgok, a terhek, még a hiányok is. Ezt megtapasztalja az imádkozó ember, és akkor tudja mondani ezt reménységgel, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. Tehát ugye adventben ugye ez a kérdés, amit Jézus mond ennek a példázatnak a végén, hogy de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? És hát ne általánosítsuk el ezt a kérdést, hogy hát milyen hitetlen is ez a világ, hanem tegyük személyessé, mert az én hitemről van szó, és az, hogy az megmaradjon, hogy találjon az emberfia hitet bennem, amit így mond Jézus, hogy mindenkor imádkozni kell, és nem szabad belefáradniuk. Hát adatik nékünk ez az idő, mert hosszan tűrő az Isten, és az ő kegyelmes szeretetéből. Ugye eszünkbe jut a példázat erről a kitartóan kérő asszonyról, akkor de ne a bíró jusson eszünkbe, hanem az jusson eszünkbe, hogy ha ennek megadta, mennyivel inkább adja meg a mi igaz bírónk, a mi szerető édesatyánk nekünk, ha kérünk tőle, ha kitartóan kérünk tőle, tiszta szívből kérünk tőle, ha nem fáradunk meg és nem restülünk meg. Isten áldja meg ezt az adventet, hogy így megteljen, mondjam így a másik költő szavaival, Isten szerelemmel, Istennel való közösséggel, és értelme legyen a mi életünknek, még, mondjam így, még az üres járatainak is, hogyha Isten ott van mindezekben. Áldjon meg bennünket ezen az adventen. Amen. A 304. énekünknek a 7-8-9. Versével feleljünk, Dávid gyökere ága. Tehát folytatjuk az éneket a 304-es énekünkkel. Urunk, édesatyánk, köszönjük a biztatást, köszönjük a parancsot a legszükségesebb dologra. Megvilágítottad nekünk, és világossá tetted, hogy milyen fontos az, hogy kérjünk, hogy zörgessünk, és ne restüljünk meg ebben. És ennek mennyi áldása van, kérünk téged azért, hogy ebben növekedjen a mi szívünk, lelkünk, mi közösségünk. Olyan sok kérni valónk van, és olyan sok mindent szeretnénk elvégezni. Magunk se tudjuk sokszor pontosan, hogy mire van igazán szükségünk. De köszönjük, hogy a biztatások tömege ott van te ígédben. Lehet és szabad kérni, szabad zörgetni, mert megnyittatik, és a kereső talál. Hadd vigyük elédbe most mindenek előtt a te népedet, közelebbről a mi gyülekezetünket ebben az adventben és a készülődésben, a jövő évnek a tervezésében, és hadd vigyük elédbe azokat a vállalásainkat, amelyekben könyörögünk és kérünk azért, hogy legyen ott a te áldásod, a peréted, az igened, az intézményeken, az óvodán, az iskolán, ahol gyermekek, élő eleven lények vannak, akiket szeretnénk nevelni és növelni, és szeretnénk, hogy a te nevedet megismerve éljenek. Óriási feladatok ezek, mit tehetünk a te kegyelmes szereteted és szent lelked nélkül. Hadd könyörögjünk ezért, de könyörgünk azért is, hogy a mi népünk, a mi magyar népünk is növekedjék, hogy megváltozzék, hogy jobbra forduljon, nem csak a sorsa, de a gondolkodása, szíve, lelke is. És hadd kérjünk, édesatyánk, azokért, akik megszegényedtek, elszegényedtek, bizonytalan helyzetbe kerültek, ilyenkor az ünnepek táján még nagyobb súllyal nehezedik rájuk az élet nyomorúsága, legyen emberük, legyen ünnepük, legyen Istenük, légy Istenükké ebben az ünnepben. És kérünk téged arra, hogy azok, akik felelősek és döntéseket hoznak, azok jól döntsenek. Könyörgünk az advent szentségért, csendjéért. Könyörgünk azokért, akik betegen kell, hogy ezekben a napokban, akár a betegágyban, vagy odahaza vannak, gyógyítsd meg őket. Könyörgünk a gyászolókért, akik ilyenkor élik át a legnagyobb veszteséget és a legnagyobb űrt, éljék át azt is, hogy te be tudod tölteni őket. És kérünk téged, hogy légy velünk a mindennapokban is, az új esztendőben is, erősíts meg minket, adj a szívünkbe békességet, derült és nyugalmat, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném hirdetni, hogy ugyan a hírlevélben, meg a tervben 3 óra van, de 4 órakor tartjuk a nyugdíjas karácsonyt. Ma délután, ugye, aki illet, azt nagy szeretettel várjuk, meg bárkit, aki ezt szívesen részt vesz benne. Hirdetem a hétfői énekkart, és azt, hogy kedden 9:30 van az utolsó babamama kör az ünnep előtt, ezt nyomatékkal szeretném akkor aláhúzni. Bibliaórák a megszokott rendben történnek, gyülekezeti foci is lesz, viszont pénteken nem lesz már konfirmáció a pénteki menetrendben, hanem szombaton, ezt minden konfirmandussal végül is talán sikerült közölni, szombaton kettőkor tartunk egy konfirmandus karácsonyt. Ha véletlenül valaki még nem tudná, talán egy gyermeknek ezt nem sikerült mondanom, hogy ott mindenki ott lesz, első és második csoport, és egy ilyen kis, nagyon minimális 100 forintos ajándékot is hozom magával. Ez szombaton 2-kor van. A mai Isten tiszteleten Simon Dorka testvérünk olvasta fel az igét. Köszönjük szépen! És a karácsony, nyugdíjas karácsonyt elmondtuk. A továbbiakban a nyilas misi pak akcióról lesz szó, de ezt már Gondok úrnak átadjuk, illetve Pál Sándor testvérünknek.
Akkor hívom is Pál Sándor testvérünket, hogy beszéljen kicsit erről. Most a nyilas misi akciót, utána az óvodában és az iskolában is elég sok gyerek van, akinek szüksége van a támogatásra, a gyülekezetbe elsősorban ide hirdetjük, de szélesebb körbe az ő szervezésében a Református Egyház sok helyen sokfélét tesz, és akkor átadom ebbe az ügyben neki a szót.
Áldás békesség, kedves testvérek! Tisztelettel, szeretettel köszöntöm advent 3. vasárnapján a gyülekezetet. Azt hallottuk az ige hirdetésben, hogy a kitartó imádságra nagy szükségünk van, az hozza meg a hitet, tartja meg a hitet, és ezt továbbfűzném, és azt mondanám, hogy Jakab apostol levelében ugye azt olvassuk, hogy mit ér a hit cselekedetek nélkül. Én most ezekre a cselekedetekre szeretném a gyülekezetet bíztatni. Az elmúlt sok-sok napban rengeteg gyűjtést végzett a Magyar Református Szeretetszolgálat. Több ezer tartós élelmiszert osztottunk sokfelé, és több ezer nyilasmisi pakkot, tehát cipős dobozt gyűjtöttünk több mint 30 gyűjtési ponton, és szálltuk oda, ahová igazán szükséges és igazán kell. Nagyon sok olyan gyermek van Magyarországon, Borsod megyétől kezdve talán sorolhatnám rengeteg olyan területeket, Nógrád megyén, tegnap Kistelenyén voltunk, ahol több száz igazán szegény sorban lévő gyerek várta azt, hogy valamilyen karácsonyi ajándékot kapjon. Tehát azoknak gyűjtjük ezeket a nyilasmisi dobozokat, akiknek nem lenne egyébként karácsonykor semmilyen ajándékuk. És körülnézünk, és erre is biztatom a testvéreket a környezetünkben, bizony mi is megláthatjuk a nálunknál jobban rászorulókat. Ezek részére azt gondolom, hogy nagy szükség van arra, hogy segítsünk. És nem csak a gyerekeknek a arcára varázsolunk ezzel mosolyt, ha gyűjtünk, hanem azok arcára is, akik ezt megteszik, gyűjtik. Ugye azt olvassuk még, hogy jobb adni, de én látom saját családomon belül is, hogy ha egy nyilas misi dobozt megtöltünk ajándékkal, és mellé teszünk valamilyen kis üzenetet, és azt saját kicsi családtagjaink teszik, akkor ezt nagy boldogsággal és örömmel csinálják, mert az az ajándék, amit ő beletesz, lehet akár a legkedvesebb ajándéka, azutána ugyanúgy, mint hogy őt örvendezteti azokat a gyerekeket, akik tényleg szegény sorban vannak. Kárpátalján, hát látni kellene a 8-9 tagú családokat, ahol ezeket az ajándékokat felbontják a gyerekek, meg hát itt Magyarországon is, meg valóban az iskolánkban is, református iskolánkban is sok olyan gyermek van, aki táplálkozásban is bizony alul maradt, nem csak hogy ajándékra nem jut a szülőknek, hanem még erre is. Ezeket kell itt karácsony előtt észrevenni, talán egy kicsit ez is az advent üzenete. Kérem még egyszer a testvéreket, hogy gyűjtsük, hozzuk a dobozokat, a cipős dobozokat, még ezen a héten lehet behozni és továbbadni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, tehát Ábrahám Angéla hitoktatónknál lehet jelentkezni, illetve a dobozokat a gyülekezeti terembe a zongora alá kell helyezni. Könnyű észrevenni, mert már van ott néhány darab. Fontos még, hogy, és az iskolához kapcsolódik, hogy beadta az iskola az akkreditációs kérelmét azzal, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem nyelvvizsga helyévé váljon. Tehát itt teljes értékű nemzetközileg elismert úgynevezett egyházi szaknyelvvizsgát lehet majd tenni angol, német és olasz nyelven. A tanári helyeket nagyon is sikerült betöltenünk, kivéve az olasz nyelvet. Tehát ezért keresünk még olyan olasz szakos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkező keresztény testvéreket, akik szívesen vennének részt a nyelvvizsgáztatásban, akár a felkészítésbe is, amennyiben idejük engedi. Tehát ez nem új állás lesz, hanem akinek már van állása, mellette vehet ebben részt. Tehát olasz szakos tanárokat keresünk, jelentkezni Csűrös András iskola lelkésznél lehet, illetve nekem is lehet szólni, vagy tiszteletes úrnak. A héten csütörtökön Ádám kör is lesz, a Szódi Gézáéknál 7:30-kor találkozunk. És hát nála vagy nálam, illetve Topolánszky Ákos testvérünknél lehet jelentkezni, aki még nem tudja, hogy hogy kell oda jutni. A ünnepi menetrendben szerint szenteste, tehát hétfőn délután 3-kor, illetve este 11-kor lesz istentisztelet. Az első, illetve a második ünnepen 10 órakor úrvacsora, óév 31-én 18 órakor istentisztelet, illetve elsején 10 órakor. Azokat a testvéreket szeretném kérni, akik a munkatársi körbe tartoznak, illetve a presbitereket, hogy egyeztessenek velem, mert ugye január 11-13-án lesz a munkatársi hétvége, és akkor ezt le kell foglalnunk a helyeket. Arra is figyeljünk oda, hogy a választói névjegyzékbe, amit minden év végén kell rögzítenünk, csak konfirmált, az úrvacsorával rendszeresen élő és a gyülekezet anyagilag rendszeresen támogató nagykorú egyháztag kerülhet be. Tehát ezért kérjük, hogy aki a névjegyzékbe szeretne benne lenni, az a pénztárosi asztalnál egyrészt töltse ki az adatlapot, ha még nem töltötte ki, vagy ha változtak az adatai, illetve hogy a pénztárosnál egyház fenntartói járulékként fizesse be a támogatását. És fontos még az is, hogy hát most már hallhatjuk az orgonát, aki nem vette volna észre, most már nem az elektromos orgonát használjuk, hanem a felújított orgonánkat. Köszönjük szépen a támogatóknak a segítséget, hogy eddig eljuthattunk. Még egyszer mindenkinek áldott adventet kívánok.
A 484-es dicséretünket keressük ki befejezésül. A 484-esnek három verse van, ez a Mi Atyánk ismert dallamat tulajdonképpen. Mi Atyánk, ó kegyes Isten, ki vagy a magas mennyben. Mi Atyánk, ó kegyes Isten, mi vagy a magas mennyben, szenvedtessék veled szépen, a te országod jöjjön. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk-e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Amen. Áldás, békesség!